Köszönjük szépen ezeket a hasznos gondolatokat, és kicsit hazabeszélve külön köszönöm, hogy az édesapák szerepe is említést kapott néhány mondat erejéig. A másik dolog pedig, amit itt most nagyon hasznosnak és tényleg újszerűnek éreztem, az a szakemberek lelki kondíciójának a kérdése. Ez a bizonyos szupervízió, hogy az a szakember, szolgáltató, aki ilyen komolyan foglalkozik mások lelki folyamataival is, hogy ő kinek öntse ki a lelkét. Ugye jól értettem ezt a dolgot. Viszont egy kérdés megfogalmazódott bennem, hogy ugye azt hallottuk, hogy nagyon fontos a várandóság alatt is a lehetséges kimenetel, kockázat, vagy csak a sima normál lefolyás egyes fázisainak az átbeszélése. És én azt szeretném kérdezni, hogy mi a tapasztalat, hogy mennyire fogékonyak erre, vagy mennyire igénylik ezt a kismamák, vagy aki Ritáékhoz elkerül, az már eleve egy olyan, aki egy picikét nyitottabb, érdeklődőbb. Sikerül-e mindig elérni azt, hogy ezek a beszélgetések célt érjenek?
Azért nehéz kérdés, mert hogy a felkészülés folyamán egy egész csomagot járunk, egy egész folyamatot járunk végig. Mindenképpen hangsúlyos kell, hogy legyen a felkészülés folyamán, tehát hogy ne az legyen, hogy elhangzik, de tulajdonképpen ránk ez úgysem vonatkozik, hiszen velünk azért nem történhet meg, és akkor hirtelen nagyon nagy a váltás. Tehát kellő súllyal kell ránézni, és esetleg visszakérdezni, hogy megértette, jöttek-e belőle gondolatok, jöttek-e belőle olyan történetek, amiket ez a téma behozott. Hogy például az esetek ennyi-annyi százalékában, például az osztályon ilyen százalékban van császármetszés, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez a szülés biztosan hüvely úton fog történni. Tehát erről is kell beszélnünk, mi a császármetszés menete, mi az, amit ő és a családja meg tud kapni pontról pontra, és utána lehet visszakérdezni, vagy a beszélgetést úgy simítani, hogy előjöhessenek azok az érzelmek, kérdések, félelmek, történetek az előzményekből. Ezt tudom mondani az én tapasztalatomból, de azt gondolom, hogy a Mariannék a védőnök sokkal nagyobb merítésben, vagy sokkal nagyobb esetszámot ismernek, és más a személyes gondozásnak a menete.
Hát akkor hadd szóljon még a kérdés Mariannhoz is, hogy ugye Marian is említette a személyes tanácsadásnak a fontosságát, hogy hogyan tapasztalják, mennyire van erre igény, mennyire tudnak ezzel élni a gyermeket váró családok, egyáltalán mennyire igénylik, mennyire fogadják el a szakemberek véleményét?
Hát én úgy gondolom, hogy csak ennek lenne értelme. Tehát nem is beszélhetnénk másról, mint személyes tanácsadásról, hiszen nincs két egyforma élethelyzet, nincs két egyforma család.
Bocsánat, csak annyi, hogy ugye egy délelőtti előadásban is hallottunk egy ilyen mondatot, hogy ne feltétlen az internetről tájékozódjunk, hanem hogy bízunk a szakemberekben. Hát ehhez persze nyilván két fél kell, egyrészt egy babaváró család, aki úgy dönt, hogy ő már pedig bízik a szakemberben, másrészt egy nyitott szakember, aki úgy gondolja, hogy a szárnya alá veszi ezt a kis közösséget.
Így van, és tehát nagyon, nagyon jó a megközelítés, meg a kérdésfeltevés, tehát mindkét oldal kell ahhoz, hogy ez egy jól sikerült kapcsolat legyen, hiszen kell egyfajta irányultsága a család a kismama részéről, a pár részéről, az édesapa részéről is, nagyon sok ilyen felkészítő foglalkozáson. Az édesapák szinte aktívabbak, mint az anyukák. Mert azért ők is olvasnak, ők is érdeklődnek, és nekik még érdekesebb a helyzet, hiszen nem az ő testükben zajlik a folyamat, de mégis az ő gyerekük készül a világra. Tehát ők is tele vannak kérdésekkel, akár aggodalmakkal. És az egészségügynek pedig ezeket nagyon személyesen kell meghallania. Tehát ez egy nagyon, próbáltam én is az előadásomban erre utalni, hogy nagyon érzékenynek kell lennünk arra, hogy a személyes és a családi konkrét élethelyzeteket és problémákat halljuk ki. Tehát mi persze fel tudjuk ütni a nagykönyvben, a lexikonban, meg a tankönyvben, az x-edik oldalon tudjuk akár vizuálisan is, hogy na most erre ez lenne a tuti válasz. De azt a szakmai szabályt és azt a sémát, amit egyébként mi a fejünkben állandóan, folyamatosan szinten tartunk, a tudomány mai állása szerint, azt mindig az egyes emberek, az egyes élethelyzetek szintjére kell tudni levinni és megmagyarázni. Igen. Tehát nem mondhatjuk el a tankönyvet, van akinek az sok, van akinek kevés, van akinek ötször kéne elmondani, és lehet, hogy nem azon a szinten, hanem egy egészen más megközelítésben. Lehet, hogy egy gyakorlatiasabb, sokkal kézzelfoghatóbb bemutatással, vagy szemléltetéssel akár. Gondoljuk végig azokat az embereket, akik ráadásul nem is tudnak még internet közelébe se kerülni, vagy az iskolázottságuk, a tanultságuk, a kulturális szintjük az nem az átlag szintjét üti meg. Tehát az őket is meg
Bocsánat,
kell érteni.
Bocsánat, közbeszólok, csak igen? Ugye ezt a gondolatot még árnyalja az is, amit említett az előadásában, hogy ugye van ugyan egy egészségügyi szolgáltató hálózat, de a hozzáférhetősége az nem mindenki számára egyforma, tehát ugye területi és egyéb tényezőktől függ, hogy ki hova jut el. Jól értettük
hát
ezt?
Igen, igazából az alapellátások természetesen úgy vannak Magyarországon megszervezve, hogy minden településen élő ember elvileg hozzájuthat ezekhez az ellátásokhoz, azonban a nagyon kis falvakban, a nagyon kis létszámú településeken nem tudunk mindenhová rendelőt biztosítani, meg védőnői szolgálatot, tehát ilyenkor több falu tartozik egy orvoshoz vagy egy védőnőhöz, és hát bizony akkor már annak az esélye is más, hogy át kell menni egy következő faluba, vagy akár kettőbe, hogy el tudja érni ezeket az ellátásokat. A védőnő annyival egy kicsit könnyebb, mert ő meglátogatja a családokat. Hát persze ez is korlátok között mozog, mert hogy a védőnő nem kap szolgálati gépkocsit, nem kap, csak önkormányzatoktól függő, hogy kap-e mobiltelefont vagy nem, pedig ez is az elérésnek egyik és nagyon jó korszerű módja lenne, hogy miközben felül a reggeli buszra és majd a délivel vagy a délutánival haza tud jönni, közben esetleg 3 vagy 4 gondozót is el tudná érni őt a kérdéseivel vagy a problémáival. Tehát ebben még azért az ellátórendszernek erős fejlődést kéne mutatni, vagy hogyha ugyanúgy kapna mondjuk egy szolgálati gépkocsit, akkor nem fél napig tartana egy gondozottnak a meglátogatása, hanem abban a napban mondjuk beleférne 3 vagy 4 család is. Tehát a technika ezt már rég elvileg meg tudná oldani, hát nyilván ennek a finanszírozási és ellátás szervezési kérdéseit kell majd a jövőnek megoldani. Azt mindenképpen fontosnak tartom, amit az előző előadás is, hogy az ellátók, tehát a szakembereknek a mentál higiénéje, a szakmai tudásuknak a folyamatos szinten tartása szintén egy olyan kérdés, amit meg kell oldani. Tehát erre meg kell keresni a kereteket, a finanszírozást, az időt, hogy erre jusson idő, meg figyelem. Tehát nem egy gép vagyunk, akit megnyomják a 2-es gombot, és akkor kijön belőle az, ami kell, hanem ezzel bizony sok időt és sok energiát kell ebbe belefektetni. És hogy kinek mit, mert ezt se lehet sablonosan kezelni. Tehát van az egyik szülésznőnek ebben a témában kell, hogy tovább fejlődjön az ő személyisége vagy szakmai tapasztalata, a másik védőnőnek abba a házi orvosnak vagy a szülész kollégának. Tehát ezt se lehet sematizálni.
Mondd. Igen, én azt gondolom egyébként, hogyha kicsit több figyelem fordulna a saját lelki kondíciójára, akár egyszerűen csak a gyakorlatban ez megvan, hiszen a szülőszobán mindig ott vannak még a szülésznők, és még mondják, hogy mi történt, és mi nem, de hogy ez sokszor kevés. és alapvetően ott kellene valamit tennünk, szerintem, hogy változzon a fejekben a felfogás arról, hogy kell érkezni egy babának, hogy hogyan kell fészket rakni a szülőszobán egy családnak, vagy hogyan kell segíteni, hogy ők fészket rakhassanak, belakhassák a teret.
Hogy nekik jó legyen.
Hogy az nekik jó legyen, hogy legyen arra idő és figyelem, hogy meghallgatni egy fél mondatból a mögötte levő másfél órányi történet átszülemlését, és így tovább. És azt gondolom, hogy azért fontos ez, mert hogy mindenki nagyon jól tudja a szakmáját, tehát azzal nincs is hiba, de hogy a felfogás a babák és a családok felé megváltozzon, ahhoz a lelkünket kell segíteni. És hogyha azok a babák, akik most születnek, vagy azok a gyerekek, akiket mi most nevelünk, elérkeznek egy olyan szintre, ahol tudják képviselni az igényeiket, meg tudják fogalmazni, van kapcsolatuk a testükkel, akkor szép lassan ez a folyamat változni fog, és jön a következő szülésznői generáció, és jön a következő az unokáink talán, akik majd már úgy születnek, ahogyan méltó, és ahol kellő erőt kapnak a megszületés után, és nem nehézséget, nem elválasztottságot, nem traumát esetleg.
Igen, hát a szülészeti ellátás az a 80-as évek elejétől indult meg ezen az úton, és még mindig nem vagyunk a végén, tehát még mindig tudunk hova fejlődni, és azt hiszem, hogy mind a ketten megéltük szakmailag is ezt a korszakot aktívan, amikor a szülőszobára jó esetben az anyuka bemehetett a tudomány fellegvárába, és szinte semmilyen döntés nem hozhatott a saját testével, a saját folyamatával kapcsolatban. Ahhoz képest azért már nagyon jó helyen állunk, de még mindig nem elég jó a helyzet, de nem hangsúlyozom azt, hogy nem csak az egészségügyi dolgozók szemléletét kell ebben megváltoztatni, a miénk nagyon fontos abból a szempontból, hogy mit kínálunk fel. Tehát mi az, amiben próbáljuk ezt az igényt felkelteni, de nagyon fontos az, hogy a családok, az anyák, az apák is fogadók legyenek erre. Tehát ehhez kell egy társadalmi közszemlélet, egy közgondolkodás, hogy mi sokszor voltam én is sokszor olyan helyzetben, hogy hiába forszíroztam azt az anya-gyerek kapcsolat erősítést, azt a humanizált ellátást, miközben ők csak így néztek, hogy most tulajdonképpen mit is szeretnénk tőlük, ők ezt nem igénylik. Tehát a kettőt együtt kell, én azt gondolom, közösen fejleszteni.
Hát hogy az edukáció maga, az mindig meg kell nézni egy állapotfelméréssel, hogy hol tart ő, hogyan lehet hozzáférni, mi az a nyelvezet, mi az a szókincs, mi az, ahonnan ide el tudunk jutni, és nem innen rögtön oda. És azt látom, egyébként ebben a védőnök nagyon, nagyon fontos szerepet tölthetnek be, mert hogy minden családhoz, még a kisfalvakba is azért eljutnak a védőnök. És hogy én nem azt mondom, hogy nagyon sokat változott a szülészeti ellátás, ez tény, és tényleg magam is részese voltam, de az a szomorú benne, hogy vannak olyan területek, ahol áll az idő, és hogy azok a babák még mindig el vannak választva, még mindig nem kapják meg az első órákra az anyukájukat, Még mindig inkubátorban töltik az első két órájukat, esetleg még mindig éjszakára begyűjtjük őket a roomingben, stb. Császármetszés után 10-12 óra eltelik, és hogy azt így az ombudsman asszonyra, vagy ezt a titulus, de hogy az egy méltatlan helyzet, hogy egy baba méltóan tud születni ott, ahol mondjuk Budapesten, Budapest környékén vagy, és hogy azért, mert hogy ő Békéscsabán születik, azért lehet, hogy az édesanyjának lesz gátmetszése, ez az amaz, tehát hogy rá, és hogy ez egy diszkrimináció, ez egy disznóság, és az embernek forra vére ilyenkor.
De ugye ez van a szoptatással is.
A szoptatással ugyanez, a kapcsolattartással, a kötődés kialakításával.
Még akkor annyira van időnk, hogy Lux Ágnes egy rövid reakcióban.
Köszönöm. 2 perc, hogyha már hivatal megszólítatott, meg közben gondolkodtam is, hogy ugye védőnök kolléga is elmesélte a területi egyenlőtlenségeket, hogy a tavaly év során volt egy olyan átfogó vizsgálat, ami egy olyan panaszra indult, ahol a védőnőnek 600 gyereke volt, tehát ilyen extrém. Igen. És hogy így nem várható sem az, hogy nyilván a személyes tájékoztatás, sem az ellátás minősége, sem az, hogy ő ne a végletekig legyen kizsigerelve. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy nagyon olyan érdekes jelentés volt, ami rámutatott nagyon jól arra, hogy nem érvényesül megfelelően az egyenlő hozzáférési az egészségügyi ellátások tekintetében a védőnői szolgálat esetében sem. És egyébként nem tudom, hogy ezt mennyire érezték önöket felszólítva az előadásom során, de hogy ugye az ombudsman panaszra is hivatalból jár el, tehát a panasz, mint olyan, az egy nagyon kívánatos formája a problémáik felénk tolmácsolásának, úgyhogy e-mailen, személyesen, telefonon is lehet panaszban nyújtani, és tettem ide ki ilyen panaszbeadványokat, úgyhogy azt gondolom, hogy ez, amit most az imént mondott, hogy ilyen típusú különbségek vannak, akkor én most itt buzdítanám önöket, hogyha bár nem unatkozik a hivatal így a évi 5000 panasszal, de hogy kérem nyugodtan, hogyha van olyan kérdés, amiben úgy érzik, hogy alkotmányos jog merül föl, akkor kérem ne habozzanak. Köszönöm szépen.
Szóval végül azt mondjuk, hogy ne panaszkodjunk, de azért az ombudsmannál panaszkodjunk. Azt kell mondjam, hogy lejárt az időnk, és elnézést kérek, mert hogy ez eddig tartott, és a moderátor szigorú, de igazságtalan időkérdésekben. Az előadók szerintem még azért rendelkezésre állnak itt az átmeneti időben, és akkor 20 perc múlva jön a következő kerekasztal. Köszönöm szépen a figyelmet!